Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. A miniszterelnök szerint a befagyasztott orosz vagyon eltulajdonítása hadüzenet, ami sérti a nemzetközi pénzügyi rendszer alapelveit. Orbán Viktor a digitális polgári körök országjárásának Mohácsi állomásán hangsúlyozta, Magyarország devizatartaléka is Belgiumban van, és ha az orosz vagyonhoz hozzányúlnak, akkor a magyaroknak is újra kell gondolniuk a biztonságos elhelyezést. Orbán Viktor szerint az egyhangúság megszüntetésével véget ért a jogállamiság az Európai Unióban. December 14-én vasárnap lépett életbe a MÁV csoport 2025-2026-os menetrendje, december közepétől vásárolható az éves ország és vármegye bérlet az új MÁV Plus alkalmazásban. Az applikáción keresztül péntektől mindenki számára elérhető a 15%-os okos kedvezmény a jegyekre. Kiemelték, egyes vasútvonalakon bővülnek az elérhető szolgáltatások, a vonattal utazók többsége számára megmaradnak az elmúlt években bevált járatok. A volánjáratok közlekedésében jelentős változások lépnek életbe, az új személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvénynek, azaz a közlekedési alkotmánynak megfelelően az alapellátás minden magyar falura, községre vagy városra vonatkozik, ezzel mintegy 1000 település válik közvetlenül is a jogszabályi változások nyertesévé. A települések és járás központjaik között napi 3 pár, a járás központok és vármegye székhelyeik között napi 2 pár közvetlen buszjárat biztosítja az eljutást. A tarifareform óta lényegesen többen veszik igénybe a MÁV csoport járatait a kedvezményeknek, a kibővített díjmentességnek, valamint a kedvező áru vármegye és ország bérleteknek köszönhetően. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriuma igazolta az influenza A H3N2 új változatának jelenlétét a figyelőszolgálatban résztvevő háziorvosoktól a 45.-47. héten beérkezett mintákban. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ jelentése szerint az idei influenza szezon Európában a megszokottnál korábban kezdődött. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a vírusváltozat kismértékben eltér az idei influenza elleni védőoltásban szereplő H3N2 altípustól. A megbetegedés ugyanolyan tünetekkel jár, mint az influenza fertőzések általában, elsődlegesen a 65 év felettiek, az anyagcsere, tüdő, szív- és érrendszeri, vagy egyéb krónikus betegségben szenvedők, az immunhiányosak, valamint a zárt intézményben, például hosszú ápolási idejű kórházban vagy bentlakásos intézményben élők lehetnek érintettek a szövődményekben. A megelőzésben az influenza elleni védőoltás mellett kiemelt szerepe van a gyakori és alapos kézmosásnak, a zsúfolt helyek kerülésének, valamint annak, hogy betegség esetén maradjunk otthon, ezzel is csökkentve a fertőzés továbbadásának kockázatát, olvasható közleményükben. Az Agrárminisztérium az idei kihívásokkal teli évben is kiemelt stratégiai ágazatként kezeli az állattenyésztést. Ezért a szarvasmarha ágazat csaknem 6000 gazdálkodója számára tette lehetővé, hogy összesen 3,8 milliárd forintnyi hazai forrásból nyújtott támogatáshoz jusson, amely jelentősen hozzájárul a termelők jövedelembiztonságához, jelentette be Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kiemelte, hogy a magyar állattenyésztők helyzetének megerősítése és a szarvasmarha ágazat stabilitásának fenntartása érdekében a Magyar Államkincstár megkezdte a hízott bika, valamint a szarvasmarha extenzifikációs átmeneti nemzeti támogatás kifizetését az érintettek részére. Ez az összeg több mint 3000, a hízott bika jogcím pedig közel 4000 gazda számára nyújt segítséget. Nagy István ismertette, hogy ez a két támogatás olyan nemzeti forrásból finanszírozott intézkedés, amely a meghatározott történelmi bázis alapján nyújt kompenzációt a húsmarhatartók számára. A cél ugyanis az, hogy mérsékeljék a piaci környezet változékonyságából fakadó bizonytalanságot a hazai hízott bika előállítás versenyképességének megőrzése jegyében. A most folyósított kifizetés mértéke az elmúlt évihez képest jelentős emelkedést mutat, ami jelzi a szaktárca elkötelezettségét az ágazat termelői iránt. Több évtizednyi szünet után szolgálatba lépett az újonnan létrehozott csendőrség Szlovákiában. A testületbe 1100 hivatásos katona, 250 aktív szolgálatban lévő rendőr és több mint 200 szolgálati idejét letöltött rendőr jelentkezett. Az új szlovák csendőrség a rendőrségnek segít majd a közrend fenntartásában azokon a területeken, ahol a rendőrség létszáma nem elégséges.
Az időjárásról.
Átmenetileg akár nagyobb területen is felszakadozhat a felhőzet, erre északnyugat felé haladva van nagyobb esély. A borult tájakon szitálás, északkeleten keleten esetleg kisebb eső előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. Napközben 2-7 fok valószínű, de ahol kisüt a nap, ennél kissé magasabban alakulhat a csúcsérték. Hajnalban -2, +6 fok várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Gulyás Dénes hegymászó, futballvezetőedző nagy utat tett meg a Himalájában. A miskolci kötődésű sportember idén még nagyobb célt tűzött ki maga elé, mint tavaly. Társaival egy hegymászó túra keretében a nepáli Mera Peak felé vették útjukat. A kalandos utazás során 5850 méterig jutottak. Ezt a túrát egy hosszú és nehéz felkészülés előzte meg. Gulyás Dénest Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Gulyás Dénest, a Felső Zsolca futballcsapat, Vármegyei első osztályban szereplő futballcsapat edzőjét és hát túrázót, természetjárót. Majd ez kiderül, hogy talán ez egy kicsit több, mint ahogy én ezt így megfogalmaztam. De ismeretségünkre tekintettel, ha megengeded, tegeződnék, hiszen itt egy nagy történetmesélés lesz, és talán a beszélgetés könnyebb is lesz. Üdvözöllek itt nálunk az Európa Rádió stúdiójában.
Szintén üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat én is.
Kicsit visszamegyünk a múltba, ezt a hallgatóknak előre elárulom, hogy idén is elmentél a Himalájába, és most idén 5850 méterig jutottál fel a Himalájában. Ez volt az idei akció, és hát azzal kezdeném egy kicsit a beszélgetést, hogy vázoljuk fel, hogy hogyan kezdődött el ez számodra, egyáltalán gyermekkorodban volt-e valami indítatás, úgymond futballedzőként, mi az, ami motivál, hogy te a Himalájába elinduljál?
Általános iskolás koromban minden nyáron részt vettem vándortáborban, és ez eléggé meghatározó élmény még a mai napig is. A Bükkben, a Mátrában vagy a Mecsekben sátoroztunk. Később már a gimnázium évek alatt és utána is már átvette a labdarúgás a szerepet, így egyre kevesebb időm jutott a túrázásra, és később már nem is túráztam. Aztán az utóbbi időben 3-4 éve kezdődött el, hogy ahogy öregszem, akkor még vannak beteljesítetlen álmaim, vágyaim, bakancslistám, és ezért gondoltam arra, hogy ezeket meg szeretném valósítani.
Mert tavaly beszélgettünk, hiszen tavaly is eljutottál a Himalájába. Egy kicsit idézzük fel, az milyen volt, az volt az első alkalom, ha jól emlékszem, a legelső alkalom. Ez milyen volt számodra a legelső alkalommal kijutni a Himalájába?
Igen, 2024 áprilisában jutottam ki először Himalájára, ott a Everest Base Camp volt a cél. Izgalommal vártam, mert azért mindenki látta az Everest filmet, illetve nagyon sok hegymászós filmet, és ott szerettem volna lenni, ahol ezeket a filmeket forgatták, hogy milyen lehet élőben, tényleg milyen veszélyes lehet, ez sikerült megvalósítani. Úgy utólag most már visszaemlékezve a mostanihoz képest az egy könnyebb trekking túra volt, persze voltak ott is nehézségek, mert ott a magasságok ott is meg kellett küzdeni, de mostanihoz képest az egy lightosabb verzió volt.
A mostanira hogyan, miként készültél fel, milyen készülés előzte meg? Ugye már volt egy Himalája túrád a lábadban, ezt megelőzően, de azért gondolom erre másképp készültél.
Igen, másképp készültem, de utólag jobban fel kellett volna készülnöm. Nem ilyenre számítottam, persze nem tudom, mire számíthatok, mikor egy magas hegyre megyek. De az előzőek miatt nem ilyenre számítottam, tehát amit említettem a Everest Base Campbe, az egy úgymond kiépített útvonal. Most is a Tátrában, illetve az Alpokban túráztam, Tátrában a Krivánra, illetve a Rizi hegy csúcsra felmásztam, illetve itt a Bükkbe azért nagyon sokat túráztam nyáron is, tavasszal is, tehát folyamatosan mentem, illetve otthon elliptikus trénerrel edzettem, meg lépcsőztem, illetve vettem egy maszkot is, amin be lehet állítani a magasságot, és akkor annak megfelelően engedi be az oxigént, amilyen magasságot állítok be, úgyhogy azzal próbáltam készülni.
A tervezés hogyan zajlott, hova készültél, kicsit még mindig az elején a történetnek, hogyan, hova készültél, és miként zajlott a tervezés?
Vissza szerettem volna menni mindenképpen a Himalájára, de egy másik helyszínre, és akkor magasabbra szerettem volna jutni. Így jött ez az ötlet a Mera Peak 6467-es csúcsa, hogy ami még a legmagasabb trekking csúcs, ami nem hegymászás, hanem trekking csúcs, amit meg szerettem volna úgymond csúnya szóval, de megcsinálni, felmászni. Így jött, és a tavalyi csoportból rábeszéltem 5 barátomat is, hogy vágjunk együtt bele, mert nagyon jó társaság jött össze, és így nagyobb örömmel, meg nagyobb elszántsággal készültem erre a túrára.
És ezt hogyan képzeljük el, milyen hosszú volt az útvonalról, ha egy kicsit mesélnél nekünk az útvonalat, hogyan terveztétek meg, milyen hosszú túrát képzeljünk el, illetve milyen szintek vannak már itt, hiszen azért akkor 6000 méter feletti hegyről beszélünk.
Ezt egy pesti utazásszervező cég szervezte, és hozzájuk csatlakoztunk, akikkel tavaly is voltunk az Everest Base Campbe, ők erre specializálódtak. Igazából ez egy 3 hetes túra volt, október 17-én indultunk a Liszt Ferenc repülőtérről, és akkor a szokás szerint Katmanduba szálltunk le, ahol 2 napot töltöttünk, és utána indultunk Luklába. Az előző évben is Luklába mentünk, csak ott Ramacsébe lementünk busszal. Az egy 120 kilométeres szakasz, de olyan hegyi utakon kell menni, és olyan nehéz az út, hogy 120 kilométert 6 óra alatt teszünk meg busszal. Tehát amikor tavaly mentem, akkor éjszaka indultunk, hajnal 1-kor, tehát sötét volt, nem láttam, hogy milyen hegyen megyünk, viszont mikor visszafele mentünk, akkor láttam, hogy milyen hegyeken megyünk, és akkor arra gondoltam, hogy de jó volt, hogy éjszaka mentünk, és nem láttam semmit, mert annyira veszélyes volt az út, a sziklák és a szakadékok, és hogy nincsen korlát, és hogy alig férnek el az autók egymás mellett, tehát tényleg elég veszélyes volt. Na most Ramacséba kellett volna elmennünk, vagyis Luklába, bocsánat, de azt beszéltük, hogy az idei évben olyan sok természeti katasztrófa érte Nepált, hogy nagy esőzések, árvizek, tehát elmosták a hegyi utakat, sajnos házakat is, nagyon sok ember meghalt, és azt beszéltük, hogy biztos legyen az oda út Luklába is vissza is, ezért helikoptert béreltünk, vagy hát szerveztek, és akkor helikopterrel mentünk Luklába, ami nagyon nagy élmény volt. Úgy volt, hogy 2 éjszakát, az 2800 méteren fekszik Lukla, a világ egyik legveszélyesebb repülőtere, mert azt hiszem 500 méter hosszú, és nem tudom milyen széles, tehát kis repülőgépek szállnak le. Nagyon sok baleset történt már ott, és a hegyek között egy hegyen kell leszállnia. Ezt Edmund Hillary-ről nevezték el, aki ő építette ezt a repülőteret. Oda érkeztünk helikopterre, persze természetesen nem volt veszélyes a leszállás, úgyhogy, de nagyon nagy élmény volt, én még nem utaztam helikopterre, de nagyon nagy élmény volt a helikopterrel való utazás. Luklába úgy volt, hogy csak leszállunk, ebédelünk, elfogyasztunk üdítőt vagy teát, és akkor utána tovább megyünk. Csutangába, az egy 3500 méteren fekvő, hát nem mondom településnek, egy szálláshelynek mondom, mivel hogy olyan sokan jöttek már lefele a Merapikra és arra a környékről túrázók, hogy nem volt helyünk a szálláson. Ugyanis tudni kell, hogy a túrázó szezon, tehát ez a trekking szezon, ez március, április és szeptember, október inkább, de hát inkább az október, mert szeptemberig már a monszun eléggé kitart, és, de most is már kihúzódott, tehát az éghajlat azért ott is változik rendesen. És úgy lett volna, hogy felmegyünk akkor Csutangába, de akkor egy éjszakát aludtunk Luklába, és akkor másnap mentünk a Csutangába egy 3500 méteres helyre, ami úgy kell elképzelni ezt a szállást, azért változó, ezek lodzsoknak hívják, és ilyen faroslemezből, meg fólia a teteje, egy összetákolt ágy van benne, tehát nincsen fűtés sehol sem, ételt azért biztosítanak, mert odáig is felvisznek, meg mindenhová felvisznek ételt. Ott aludtunk egy éjszakát, és akkor utána pedig át kellett menni, ami a legnagyobb kihívás volt, egy 4600 méteres hágón. Aki túrázik, az tudja, hogy 3500-ról 4600-ra felmenni, és ez 3,5 kilométeren belül 1100 szintet emelkedtünk. Azért az elég komoly volt, az kivette az ember zsírját, főleg úgy, hogy azért 3000, van, aki már a 3000-et is megérzi oxigénben, nem vagy még a 4600-ot, úgyhogy ott vegyes volt, mert már mikor 4600 már hóhatár, tehát ott már hóban is mentünk, és mikor felértünk, viszont akkor egy csoda fogadott, mert a felhők felett voltunk, és sütött a nap, és egy csodálatos világot láttam, tehát sajnos rádióban vagyunk, és a fényképek így nem tudjuk megmutatni, de egy csodálatos világ tárult elénk, és az mindent kárpótolt, amikor ezt megláttam, de természetesen nagyon elfáradt az ember. Utána megint visszamentünk Katéba egy 3560-at, tehát ez egy túra volt, és ott már jobb volt, sokkal jobb volt a szállásunk. Ott tudtam legelőször egy forró zuhanyt venni, de azt is rúpiáért kell venni, de legalább egy-két perces zuhanyt azért tudtam. Utána már nem tudtam zuhanyozni, úgyhogy 2,5 hétig sajnos nem tudtam zuhanyozni, de ezt belekalkulálja az ember, tehát azért a komfortzónából rendesen lejjebb kell venni. Utána, tehát egy 3560-as kotéból tovább indultunk Tagnak településre, az már 4350. Ez is csak ilyen szálláshelyek, tehát fokozatosan mindig megyünk ilyen 800-900-as szinteket emelkedve, fokozatosan azért figyelni kell az akklimatizációra, tehát felmegyünk magasabb szintre, ott vagyunk, utána lemegyünk egy alacsonyabb szintre, ott alszunk, utána megint visszamegyünk, tehát ez így történik. Utána elértünk egy 4350-es Tagnak településre, ahol hál' Istennek 2 napot pihentünk, ami nagyon jó volt, mert nagyon jó idő volt, és Tagnakban 2 napot voltunk, és az annyira jót tett a lelkemnek, legalábbis nekem a lelkemnek, hogy nem kell másnap összecsomagolni, nem kell pakolni, hanem pihenni tudunk, élvezni a táj szépségét, és ráadásul annyira jó időnk volt, hogy 10 fok volt, de olyan erős a napnak a sugárzása, hogy rendesen rövidújúba tudtunk lenni, és napozni tudtunk, tehát annyira erős a nap, és beszívni a D-vitamint. A lelkemnek az, hogy lelkileg helyre álljak, ez nagyon kellett nekem ez a 2 nap.
Ezek szerint ez egy ilyen mérföldkő volt, ha mondhatjuk úgy a túra során, ez a 2 nap hogyan telt itt Tagnakban, mennyire tudtál feltöltődni, akár lelkileg, akár fizikailag, mondtad, hogy az már az egy nagy pozitívum volt, hogy nem kellett rögtön reggel összecsomagolni. Ez milyen érzés egy trekking túrázó számára, hogy egy kicsit pihenhet akár 2 napot több 1000 méteren is?
Ez nagyon sokat jelentett nekem, ráadásul az, hogy szép idő van, látom a hegyeket, az Kárpótól mindenért, tehát 5-6 ezres hegyek körül vesznek, az mindenért Kárpótól, és az, hogy süt a nap, magunkba szívhatjuk a D-vitamint, rengeteget jelent, az, hogy ki tudja pihenni a lábam a fáradtságot, és hogy tudok regenerálni, az nagyon sokat jelentett, tudtam beszélgetni így a többiekkel, ültünk, kártyáztunk, sakkoztunk, tehát tényleg, amit szeretünk, tehát a hobbi szinten is volt, aki sakkör ült volt, és kénytelen voltam vele játszani, de kárára megvertem, pedig 20 éve nem sakkoztam, de ezek ilyen kis pozitív élmények. Nagyon jó volt, és ez nagyon sokat jelent az embernek a lelkének, akkor még újra, mert azért az ember izgul, mert azért nem voltam még 6000, akkor még nem tudtam, hogy mi lesz 6400, azért az már 6000 feletti csúcs, és amikor megérkeztünk Luklába, azért vannak negatív élményei az embernek, mert mikor rögtön elterveztem ezt a túrát, akkor természetesen az ember a YouTube-on nézi a videókat, milyen videót néztem, rögtön egy olyan videót dobott be, amin egy 6400-ról a Merapikról egy chilei hegymászót sajnos holtan hoztak le. Én meg ezzel kezdtem. Na, nem volt kellemes, aztán amikor Luklába megérkeztünk, akkor azzal a hírrel fogadtak, hogy 2 hegymászó abba a körzetben, ahol voltunk, ott is sajnos meghaltak. Tehát nem veszélytelen ez a magasság, nagyon sokan rosszul vannak, hánynak, voltak nagyon sok negatív élmény, de az ember mindig úgy van vele, tehát ez emberi naivság, hogy velem nem történhet meg. Hát ők is ezt gondolták, aztán velük is megtörtént sajnos, úgyhogy oda kell figyelni, tudni kell, mikor kell nemet mondani, és akkor, meg hogyha az ember úgy érzi magát, akkor nemet mond, és nem megy tovább.
Még itt a lelki feltöltődés kapcsán egy olyat megkérdeznék, hogy amúgy itt Tagnakban, itt említetted, hogy 2 napot voltatok, 5000 méteres csúcsa, körbeveszik az embert, azért friss levegő, fogalmazhatunk így. Kicsit összehasonlítva a hétköznapi életeddel, ez egy mennyire más világ, mennyivel kapsz másabbat?
Az itteni világ azért, az mindenki tudja, egy felgyorsult világot élünk, és egy, nem is az, hogy zaklatott, de nagyon sok információt kap az ember a mindennapokban, meg a megfelelni, de igazából magamnak kell megfelelni, de hát persze az ember dolgozik, és azért ott is meg kell felelni a munkájának. Sok információt kap az ember, ottani környezetben pedig csak a hegyek szépsége, monumentalitása vesz körül, a nagysága, és azért sokszor az embert helyre rakja, hogy hol van a helye az embernek, hogy nem én vagyok az úr, hanem a hegy, tehát ő az van, amit ő akar, tehát nem az, amit én akarok, mert ő keményen megbünteti azt, aki ellenáll. Úgyhogy a tésznél kell lenni, nyugalom, béke, csend, elgondolkozik az ember, elgondolkozik azon, hogy hát én úgy voltam vele, hogy amikor ilyen nagy túrán vagyok, akkor szoktam posztolni, és akkor mindig felajánlom a tavalyi évemet, egy rákos kisfiúnak ajánlottam. ezt a túrát, hogy erőt adjak neki. Ezt most is, mivel hogy októberben mentünk ki, akkor volt a Merráknak a világnapja, és én annak ajánlottam fel, illetve a rákos betegeknek, és az járt a fejemben, hogy nekem ez nehéz, de akkor milyen lehet nekik a mindennapi életben, és nekem csak egy egyszerű túrát kell, úgymond idézőjebb egy egyszerű túrát kell megtennem. Igaz, hogy nehéz, de hogyha nekem mennem kell, csinálnom kell tovább, hogy erőt adjak, elmondhassam, hogy ezen az úton végigmegyek, akkor nekik is tudok erőt adni abban, hogy nem adom fel, meg egy pozitív élményt tudok adni a számukra.
Tagnakban járunk. Eddig hány kilométert tettetek meg, és innen hogyan folytatódott tovább a túra?
Nem tudom megmondani, hány kilométert tettünk meg. Őszintén, mert ilyenkor a kilométereknek nincsen jelentősége. Tehát ez nem úgy van, mint a bükkbe, hogy megyek 30 kilométert, vagy 20 kilométert, és akkor mennyi a szint, mert itt a szintemelkedés a lényeg. Hát volt, amikor mondom, hogy 3,5 kilométert mentünk, de 1100, de az pokoli nehéz, meg 4600-on. Volt, amikor 9 kilométert, tehát általánosságban azért egy 5 és 9 kilométer között mentünk mindig, de itt a magasságok voltak a nehézség, az, hogy megfelelően tudjunk akklimatizálódni, úgyhogy hogy mindenki rendben legyen, tehát erre kellett összpontosítani, tehát nem számoltuk a kilométereket, hanem inkább a céllebeget, hogy már közelebb vagyunk, és hogy minden úgy teljesüljön, és senkivel ne legyen baj. Sajnos tagnakban elvesztettük a két túravezetőnket, a magyar túravezetőnket, mert az egyik olyan fertőzés kapott, hogy nagyon rosszul volt egész éjszaka, úgyhogy őt mentőhelikopter vitte le Katmanduba, és a másik túravezető maradt vele, lekísérte, mert nem tudott kommunikálni se, úgyhogy ez sajnos benne van a keretben, mert még ezt annyit elmondok, hogy az ember mindig kész a higiéniára, tehát az itthon mindig kezet mosunk, fertőtlenítünk, vittem ki nagyon sok kézfertőtlenítő, de utána beláttam, hogy ennek nem sok értelme van, mert amikor elmegyünk egy ilyen lodzsokba, ahol ételt adnak, tehát 3000 meg 4000, de nincsen meleg víz, tehát nincsenek ilyen meleg víz, azért nagyon sok turistát el kell látniuk étellel, itallal, ott tányérok vannak, evőeszközök, és azt nem meleg vízzel mosogatják, ha elmosogatják szerintem, és ezeket nem tudom, hogy van. Úgyhogy hiába kezet feltétlenítek ilyenkor, lehet, hogy semmi értelme nincsen, mert a higiénia az teljesen a mi szintünk alatt van, úgyhogy.
És ezután hogyan folytatódott még a túra tagnak után? Mentetek-e tovább? Hogyan folytatódott a menetelés?
Tagnak után 4900 méterre lévő végső szálláshelyünkre, Karéba érkeztünk meg, ez egy nagyobb település, innen mennek a Hájkenbe, illetve a Merapikre, illetve innen mennek még a 7200 méteres Baruncse hegyre. Itt lehet bérelni cipőt, minden felszerelést lehet bérelni, tehát hálózsáktól kezdve a hágóvasig, a cipőig mindent lehet bérelni, ez egy nagyon nagy szálláshely, és úgy volt, hogy igazából, hogy itt két napot leszünk, vasárnap érkeztünk meg, igen, és úgy volt, hogy kedden támadjuk a csúcsot, de láttuk az időjárást, hogy nagyon nagy hóvihar készülődik, időjárás megváltozik, és nem is lesz jó egy hétig se. Úgyhogy, ahogy megérkeztünk Karéba, egy napot aludtunk, és hétfőn már mentünk fel a táborba, a Hájkenbe, és minél gyorsabban kellett úgymond menni, hogy még a vihar előtt biztonságban le tudjunk érni. Előtte még ott azért a felszereléseket átnéztük, beülőket felcsatoltuk, ott még volt egy pályaszakasz, ahol elkezdtük gyakorolni a mászást a Jumárral, illetve hogy össze voltunk kötve, tehát ahogy említettem, a felszereléseket át kellett nézni, és akkor másnap reggel indultunk a Hájkenbe, az 5850 méter magasan van, és a gleccseren kell menni. Változatos volt a terepviszonyok, tehát a sziklától kezdve a gleccser, a hó, a nagy hó, tehát oda kellett figyelni, hogyha félrelépsz, akkor besüppedsz másfél méter, két méterre, tehát ezekre nagyon kell figyelni, de össze voltunk kötve, tehát biztonságban voltunk, hogyha az egyik kicsúszik, akkor a többi megtartja, és azért velünk voltak a serpa vezető, tehát négy serpa vezető volt velünk. Gyönyörű volt ez a 5850-ig felmenni, nagyon nehéz volt, de tényleg úgy, mint az Everest filmben, ilyen lépésről lépésre megyünk, tehát nem lehet felrohanni, tehát ezt csak megmutatni tudnám, hogy mint a lajhárok, úgy mentünk fel, kényelmesen mentünk, aztán megálltunk, pihentünk, utána megint mentünk, és akkor utána értük el ezt a 5850 méteres Hájkenpet, ami egy szikla oldalában van elhelyezve, a sátrakban aludtunk, és felértünk 4 órára, délután 4 órára, pedig ez is egy körülbelül egy 3,5 kilométeres szakasz volt, és 9-től kezdtük el, tehát ez ilyen lassan mentünk. Időjárás az fantasztikus volt, még mindig sütött a nap, égetett, és itt követtem el az első hibát, vagy már korábban is elkövettem az első hibát, ami teljes mértékben tőlem függ, az, hogy nem tettem a szám elé maszkot. Csősállat. És a hideg levegőt, hiába szép idő volt, de hideg levegő volt, azért 10 fokos, és ezt szívtam be folyamatosan, és egy felső légúti betegséget kaptam el, és ráadásul, mikor mentünk fel, akkor tavaly vittem, és most nem tudom miért, de nem kentem be a számat. Volt naptej másnak, pont aznap elfelejtem kérni tőle, hogy nem kell, és hát a hóba el lehet képzelni, hogy ilyen magasan vicceltek is velem a fiúk többiek, mert azoknak nézett ki így a feje, akik 8000 méteren vannak, és hogy csontbarna volt a fejem, tehát hogy leégett a fejem, a szám teljesen varas volt, szétégett, a hólyagos volt az arcom, az orrom, ráadásul ha köhögtem, akkor a tüdőm égett, a légcsövem égett, úgyhogy így mentem fel 5850-re, és akkor ott elfáradtam, de bírtam menni, és ahogy említettem, 4 órára értünk oda, éjfélkor, 1 órakor kezdtük volna a csúcstámadás hajnalba. Úgy döntöttem, hogy én nem megyek fel, mert nem kockáztatom, mert nagyon nehéz még felmenni még 6400-ra, 5800-ra is, nem kockáztatom, mert vizes volt a hátam, sátorba alszunk, megfáztam, és előtte lévő héten egy hölgy halt meg a sátorba, kihűlt. Amikor én ott voltam, akkor egy másik hölgy volt olyan rosszul, hogy azért mentőhelikopter jött, tehát, hogy ez nem vicc, mert nem játék, és engem várnak otthon haza, és úgy döntöttem, hogy nem kockáztatok, nem szeretnék tüdőgyulladást, nem szeretnék egy katmandui kórházba vagy fenn meghalni. Úgy döntöttem, hogy nem megyek fel, de jó döntés volt, mert igazából nem is a cél a legfontosabb az, hogy elérjem, hanem az, hogy tudni kell nemet mondani. Szerintem sokkal nehezebb nemet mondani, hanem inkább az oda vezető út az a legfontosabb, hogy odáig eljutottam. Aztán így sikerült, de egy percet sem bántam, hogy én nem mentem fel. A legnehezebb utam volt, de a legszebb is egyben.
Azt hogyan élted meg? Itt említetted, hogy egymáshoz voltatok kötve a high campig, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy ennek a hegynek az alaptáboráig, vagy indulótábora alaptáboráig, amíg felmentetek, az milyen élmény volt, hiszen azért ez már egy kicsit hasonló, mintha az emberek a 7-8 ezres csúcsokra mennének, egymásra vagytok bízva, ez milyen élmény volt számodra?
Várakozással teli volt nekem, mert végre elérhettünk oda, hogy úristen, feljuthatok arra a csúcsra. Na mondom, ez a betegség sokat befolyásolt, és ez nagyon lefárasztott. Amit még nem mondtam el, hogy nem bírtam, tavalyi évben még jobban bírtam az ételüket, mint most. Annyira megváltozik az embernek ilyen magasságban az étvágya, és most nagyon küzdöttem az étellel, nagyon kevés ételt ettem valahogy. Tavaly még bírtam a 3-4-ig az ő ételüket. Nincs vele probléma, mert van minden, meg kólát, meg narancsütőt is lehet venni. Minél magasabbra megyek, annál drágább természetesen, de sokszor annyira jól esett inni valami narancsot, nem csak teát. Erre a teájuk is, a gyömbértea nagyon finom, de ahogy egyre feljebb megyek, az már csak egy sima gyömbér, meg víz. Tehát, hogy már nincs íze, és már ezt minden nap reggel, este, délbe ezt inni, belefárad az ember, tojásrántottát tenni, de az sem olyan, mint itthon, hogy hagymás tojásrántottá, és akkor ilyen lágyan vagy csinálni, hanem lepényszerűen csinálják még. És érdekes, mert sóztam, és nincs só íze a sójuknak, tehát nem, nincs sótartalma, nem tudom, tehát nincsen megízesítve az étel, és mi fűszeresen eszünk, mi magyarok, és ez nagyon hiányzott. Például az egyik barátom hozott tasakos leves, de olyat, amit forrás után 5 percig főzni kell, és akkor megpul a tészta. Na, ott nem volt forrás víz, csak meleg víz volt, beleraktam. Hát a tészta természetesen csontszáraz volt, de az ételízesítőnek az íze annyira jól esett, hogy legalább egy kis hazai ízeket éreztem. És teljesen megváltozott, nem bírtam enni, tehát ez is a baj volt, hogy ezt is majd ki kell találnom, hogy hogy tudom megoldani, hogy nem bírtam enni, és így nincsen energia. Amúgy sem használja fel az embernek a szervezete a tápanyagot. Azt is olvastam, hogy 10.000 kalóriából pár százat használ fel. 10.000, nagyon sok 10.000 kalória, pár százat tud az ember feldolgozni. Én meg alig ettem, 2 fő tojást tettem, de nem voltam jól tőle, úgyhogy ez is gond volt, hogy ilyenkor az ember mindig tartalékból megy, de hogyha még nem veszek, akkor még milyen tartalékból megy. Tehát erre is majd legközelebb majd figyelnem kell, hogy valamit okosat ki kell találni. Vittem szárított marhahúst, és érdekes volt, a tavaly ízlet, most meg egyszerűen nem bírtam megenni. Tehát még azt se tudtam megenni. Viszont, tehát nem az volt, hogy nem volt étványom, mert ha arra gondoltam, hogy úristen, de megennék egy májas szendvicset lilahagymával, azt viszont azt nagyon behettem volna, úgyhogy ezek úgy hiányoztak, ezek az otthoni étrendek. Na de visszatérve arra, hogy milyen is volt felmenni ez igazából ez a high camp, ez a már onnantól már csak a csúcstámadás van, az alaptávol igazából az a Kare, az a 4900 méter magasan lévő település. Nagyon nagy élmény volt, összekötve lenni is nagyon nagy élmény, izgalommal teli, hiszen nem egyformán megyünk. És azért voltak ott azért 20 éves fiatalok is, meg idős is volt, és az, hogy én mikor mentünk, mi mindig úgy lemaradtunk, mert én a saját tempomban, tehát tartalékoltam mindig, mert tudom, mi a tempom. A fiatalok azok erősek mennek, de én hosszú távra tervezek, tudom, hogy mit bírok, és azért inkább én mindig volt egy páran, akik mi a saját tempomban mentek, amit nem voltunk úgy lemaradva, ilyen 20 méterre, tehát nem arról volt szó, hogy órákat kellett ránk válni. De izgultam, hogy össze vagyunk kötve, hogy bírom majd a tempót. De hál' Istennek azért a serpák tudják, hogy milyen tempóval kell menni, úgyhogy azzal nem volt semmi gond. Volt olyan szakasz, amikor azt mondtam, hogy na, gyerünk, bal, jobb, bal, jobb, bal, és így mentem végig, hogy gyerünk, Dénes, meg kell csinálni, fel kell menned, és akkor így megláttam a helyet, hogy úristen, ott a szikla, amit a videókon láttam mindig, hogy hol fog megszállni, és már mondtam a többiek, már csak odáig kell menni, és az még 3 óra volt. Tehát, hogy azt hinni az ember, hogy elérkezik az a pont, hogy úristen, már látom a sziklát, ahol meg fogunk szállni, de nagyon messze van még az, tehát nagyon nagyok a távolságok, meg a meredekség. Mikor jövünk visszafele, mindig azon gondolkoztam, hogy tudtam én ide feljönni. Mindig ezen gondolkoztam, hogy én ide feljöttem. Tehát a lefele menet az mindig nehezebb, és azért sem mentem fel, mert tudtam, hogyha felbírtam volna menni minden, de a betegen nem kockáztatom, hiszen lefele sokkal több energia kell a lefele menete. Az Everesten is nagyon sokan a lefele menetben hunynak el sajnos, mert elfogy az erő. Nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy le tudjon jönni az ember. Úgyhogy a 13-ból 7-en felmentek, és 5-en pedig nem mentek fel, mert rosszul volt, vagy nem vállalták, de megvártuk őket, mikor visszajöttek. Én 15 órát töltöttem el egy sátorba, mínusz 10 fokba, hálózsákba. Azt hittem, hogy lyukas a sátor, mert beesett a hó, de aztán rádöbbentünk arra, hogy ahogy a meleg levegőt fújtam ki, az lecsapódott fent, és amikor megfogyott, akkor visszaesett a rám. A vizem az totálisan jégtömbé fagyott, de hál' Istennek volt termoszom, és abban meg meleg vizet tettem, úgyhogy meleg vizet ittam, attól is rosszul voltam, majd meleg vizet kell innom. Tehát az sem jó, de legalább folyadékot, mert nagyon igényeltem a folyadékot. Utána meg együtt visszamentünk Karéba, megünnepeltük azt, hogy milyen sikeresen felmentek a többiek, meg azért nekünk is siker volt, mert ez is szép teljesítmény, azért 5850-en, és amint lejöttünk, és másnap felébredtünk, megjött a vihar, megjött a hó, úgyhogy fél méter hó leesett egy éjszaka alatt. Úgyhogy akik fennmantak, azok fent is ragadtak, akik mentek még fel utánunk, azokat le se tudják hozni, hiszen helikopter se tud felmenni, betemeti az útvonalakat, lavina veszély van, elsüllyedhetnek, úgyhogy azok sajnos egy 4 napot töltettek a sátorban. Én 15 órát töltöttem, de elég volt. Úgyhogy egy hálózsáknak az összecsomagolása is nagy erőt vesz ki az emberből, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy annyira fáradt az ember, meg annyira zihál, meg nincsen úgy oxigén, nem vagyunk hozzászokva, hogy a hálózsákot két részletbe tömtem be a tartójába, úgyhogy meg hát felvenni a cipőt, meg tehát egy ilyen duplex bakkancsban voltunk, meg a hágóvasat rá, sokszor a serpek segítettek. Tehát nekik ez sokkal könnyebb, hiszen ott, nem ott születtek, de magas hegyekbe születtek, tehát ők jobban bírják ezt.
Elérted akkor, ha mondhatjuk azt, hogy most a legmagasabb pontot, 5850 métert, amit életedbe sikerült eddig a Himalájába, illetve hogy milyen jövőbeli tervek vannak, tehát ez milyen számodra, hogy most sikerült 5850 méterre felmenni, és hogyan folytatódik a történet majd?
Én maximálisan sikerként élem ezt a túrát, hogy 5850-ig feljutottam. Persze nem adom fel, de jobban kell készülnem. Van egy célom még, az is a Himalája, már nagyon megszerettem a Himaláját, meg Katmandut, a nyüzsgést, szeretem a nepáli embereket, a serpákat, végtelenül alázatosak, hát olyanokkal voltunk, akik 12-szer voltak az Everesten, és olyan olyan alázatosak és annyira egyszerű emberek, tehát jó értelemben egyszerű emberek, hogy nem gazdagok, és mégis boldogok. Tehát, hogy aranyosak, szerethetőek, nagyon szerethetőek. Szóval, amint említettem, most már látok, merre kell menni. Amit mondtam, Karéból megy a másik helyszínre, a Baruncse. 7100 vagy 7200 környékén van. Az már mászós, az már ott van sziklamászás is, de arra komolyabban fogok edzeni. És még van még egy másik, ami a kedvenc, a legszebb hegy, az meg az Amadablam. Az 6800, de az nagyon nehéz, meg nagyon veszélyes is. Úgyhogy ez még úgy terve van, kettő közül valamelyik, mind a kettő szerintem nem fog menni, de én úgy tudom, hogy a 7200-at még magyar nem mászta meg. Mert általában mindig vagy az Amadablamot mászák meg, ami ikonikus hegy, nagyon szép hegy, meg az Everestet szokták. Meg a mellette lévő 8000-eseket mennek, tehát nem 7000-re nem mennek, mert ha már mennek 7000-re, akkor már 8000-re is tudnak talán. Úgy gondolom, úgyhogy még ez van terve, és erre fogok majd készülni keményebben, sokkal keményebben, most már más edzésprogramot fogok magamnak kidolgozni.
Említetted, hogy a serpák milyen egyszerű emberek, illetve hogy Katmandút, Nepált nagyon szereted, és hogy mondhatjuk azt, hogy milyen egyszerű ott az élet, idézőjelbe téve. Mit hozol ilyenkor haza onnan? Milyen érzésekkel, mivel térsz haza, és úgymond mit tudsz átültetni a hétköznapjaidba egy nepáli, vagy akár egy ilyen himalájai túra után?
Szeretem az ázsiai nyüzsgést, azt a összevisszaságot, amiben ők élnek, és mégis ezt a közlekedésre értem, hogy össze-vissza közlekednek, de mi ezt ők annyira átlátják, ezt a káoszt, hogy ez hihetetlen, hogy nem látok baleseteket, persze biztos vannak, de egyszerűen össze-vissza mennek, nincsen, nem engedik át a gyalogost, persze ez nem tetszik, hogy nem engedik át, ez nem követendő példa, de nagyon egyszerűek, nagyon vendégszeretőek, és az, hogy mi beültünk olyan, úgymond olyan, nem kocsma, hanem egy ilyen nagyon, nagyon egyszerű helyre, ahol megkérdeztük az ottani srácot, hogy látott-e már egy turistát, mondta, hogy mi vagyunk az első turisták, tehát olyan helyre mentünk be, de olyan vendégszeretőek voltak, és azt látom, hogy nem az megy, hogy hogyan verjük át a turistát, meg hogyan húzzuk le pénzzel, hanem meghívtuk őket egy italra, és alig akarták elfogadni. Tehát nem az volt, hogy bejöttek, na akkor, mert azért szegénység van ott, tehát nagyon lent van a színvonal, de azt tapasztaltam, hogy mindenhol segítőkészek, szeretik a turistákat, nem akarják átverni, nem akarják kirabolni, nagyon aranyosak. Meglátogattunk egy iskolát is, bementünk egy iskolába, ahol együtt volt az általános iskola a ilyen középiskolával, beszélgettünk az igazgatóval, nagyon nagy élmény volt, hogy tanulnak a gyerekek, mennyire más módszer szerint tanulnak. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt ez számomra. Meg látom, hogy persze mindig el vagyunk a saját magunk problémájával, mert minden embernek a maga szintjén van egy problémája, a milliómosnak is van problémája, a szegény embernek a szegénység, a milliómosnak az, hogy idegeskedik áll, de mindenkinek a maga szintjén megvan a problémája, de azt látom, hogy nekik is van problémák, de olyan egyszerűen próbálják kezelni, és hogy boldogok ebbe. Tehát nem bonyolítják túl a dolgokat. Persze lehet, hogy másképpen lenne, hogyha annyira bemenne úgy persze bent van a civilizáció, de meg a technikák. Éppen azért voltak előtte tüntetések egy hónappal, mielőtt kimentünk, mert a social médiát betiltották a Facebookot, és ezért tüntettek a fiatalok, és elzavarták a pénzügyminisztertől kezdve mindenki, tehát felgyújtották a országházat, tehát ott ezért már lázadoztak, tehát már kezd kijönni egy új nemzedék. Én nagyon szeretem. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Luklában olyan szerencsés voltam, hogy találkoztam Edmund Hillary-nek a fiával. Azt tudni, hogy Edmund Hillary volt az első, aki Tenzing Norgay-jal megmászta az Everestet, és nagyon nagy elismerésnek örvend, még a fia is, mert az édesapja nagyon sok kórházat, iskolát, a repülőteret hozott létre, és hogy próbálta támogatni a nepáli, illetve a serpa népcsoportot. Úgyhogy vele találkoztam, pont Luklába ott, ahol megszálltunk, oda szokott mindig bejönni, és kértem tőle autogramot is, úgyhogy már ő is 70-80 között van, de jött látogatni az iskolákat, meg amit az édesapja létrehozott, illetve támogatott, jött előadásokat tartani, illetve megnézni, hogy alakult a helyzet, úgyhogy fotózkodtunk is együtt, úgyhogy ez nagy-nagy megtiszteltetés volt, hogy vele találkozhattam. Új-Zélandon él még mindig.
Akkor Gulyás Dénesnek gratulálok első körben, és hát köszönöm szépen, hogy befáradtál ide hozzánk, elmesélted az élményeket, reméljük sokan építkeznek ebből, és akkor hát a jövő évi tervekhez is, vagy a közeljövőbeli tervekhez sok sikert kívánok, és remélem majd ugyanígy beszámolunk arról is. Köszönöm, hogy bejöttél.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Gulyás Dénes hegymászó, futball vezetőedző nagy utat tett meg a Himalájában. A miskolci kötődésű sportember idén még nagyobb célt tűzött ki maga elé, mint tavaly. Társaival egy hegymászó túra keretében a nepáli Mera Peak felé vették útjukat. A kalandos utazás során 5850 méterig jutottak. Ezt a túrát egy hosszú és nehéz felkészülés előzte meg. Gulyás Dénest Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, o sol. A noite, a morte, o laço, o sol. É peroba do campo, no da madeira. Cainga, caindeia, é matita pereira. É matera de vento, muda a ribançara. É mistério profundo, é quero, não quero. É o fim da ladeira, é a viga vão, festa da comeira. É a chuva chovendo, a conversa arrepia das águas de março. É o fim da canseira, é a pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão. Pedra de atiradeira, uma ave no sol, uma ave no chão. Regato, uma fonte, pedaço de pau. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é pouco sozinho. Este é pião, prego, é uma conta, é conto. Pingo pingado, é uma ponte, é ponte. Uma peixe, é gesto, prata brilhando. É a luz da manhã, é tijolo chegando. É a linha, é o dia. É o fim da picada e a garrafa de cana. Estelhazo na estrada, o projeto da casa. E o corpo na cama, e carro enguiçado. É a lama, é a lama. É passo, uma ponte, é o sapo, uma rá. É o resto de mato na luz da manhã. Somos águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Uma cobra, pau, é João, é José. Espinho na mão, é corte no pé. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É a pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Uma ponte, um sapo, uma rá. É belo horizonte, é febre tensa. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Pau, pedra, pouco sozinho. Pouco sozinho.